Az útlevelemet már korábban megvizsgálták, most szürke ruhás emberek nyüzsögtek a kocsiban. Többe volt a leves, mint a hús, de én már rég nem félek útlevelestől, vámostól. A határhoz közeledve nincsen görcs a gyomromban. A kelet-európai színek vánonja. Az NDK volt az egyetlen kivétel, hiába tudtam, hogy nincs velem mit kezdeniük, szabályos vagyok, akár egy ötágú csillag, kirázott a hideg, mintha szerelmes volnék. Talán a német nyelv miatt is lett ennyire példaszerűen félelmetes. A schönefeldi reptéren engem mindig, óhatatlanul bekérettek egy kicsi szobába, hogy ott azt mondhassák, Hände hoch. Ez németül cudarul hangzik. Túl sok szovjet antifasiszta filmet tömtek belénk, rossz állni arccal a fal felé és hallani. Hände hoch, Sicherheitskontrolle. Ami előbb-utóbb mégiscsak valami szocialista szerelmi előjátékba csúszott, alapos tapi, ennek megfelelően sziszegtem aztán egyszer vissza a Fritznek, te, hát abba ne hagyd. Anekdot. K. meséli, hogy ő egy ugyanilyen alkalomkor hirtelen lerántotta a nadrágját, tessék, kontrolláld! Ugyanaz a reflex, ugyanabból a megaláztatásból, ugyanabból a félelemből, csak mi vagyunk mások, ő meg én. De mindjárt úgyis erről fog szólni ez az egész, a különbségekről. Az egyik szürke ruhás hozzám lépett, gyors mozgású fekete ember. Magyar vám, mondta. Kérte az útlevelem, súlytalan hangon, szerényen, mint aki semmi jelentőséget nem tulajdonít önmagának. Mégis, miközben fejemet a könyvből alig fölemelve átnyújtom az útlevelem, Dubiné bajban nem érzi a mondatai ritmusát, teljesen megmagyarázhatatlanul és olyan indokolatlanul, ahogyan a napsüt, átvillan rajtam a gondolat, ebben az emberben nincs szeretet. Talán ő is író? Talán Malamud könyvének a hatása volt ez még. Az egyszeriben védtelenné és fogékonyá tett saját, narcisztikus, örökké szeretetre szomjas gyermek és művész lelkem megérzése. Emberem eközben láthatóan végzett. Összehajtja, és már is nyújtaná vissza az útlevelemet. Még azonban az előbbi súlytalan hangon, de valahogy igen gyorsan, amiből talán csak az én, éppen Bernard Malamudon csiszolt hallásom érez ki valamely alattomos árnyalatot, megkérdezi, hogy mennyi valutát, vagy devizát, a kettő közti különbséget valószínűleg sosem fogom megtanulni, viszek ki, úgy mond. Nem. Mennyi magyar pénz van nálam? Lágyan ezt kérdezte először. Kibújtam a könyvből, derűsen, alig bárgyon a vámosra vigyorogtam, olyan, mi kéne, ha volna módra. Szabad ország, szabad szemernyi tütődött fia. Mennyi is lehet, tűnődöm kedélyesen, hisz miért kéne ezt nekem fejből tudnom? Van, amennyi van, és majd én erről készségesen is azonnal be fogok számolni. A korombeli férfi fáradt mozdulattal végig simított a haján, és halkan oda pöttyintett egy mondatot, hogy tudnélik, ismertetné velem a vonatkozó valuta és devizajogszabályokat, a kivihető összeg felső határát és az azon felüliek engedélyhez kötöttségét. Gyorsan becsuktam a szemem, hogy a világ végén találjam magam. Édes jó mamácskám, segítsél, most utoljára segítsél még, édes mamácskám. Mert ettől a mondattól, akár egy véres látomás fölidéződött bennem átkozott irodalom Kertész Imre jegyzőkönyv című írása, mely éppen egy efféle vámos történetet emel, inkább taszít, lök, élet értelmezésé. Az engedélyezetnél több valuta, leszállítatás hegyes halomnál, stb. A lehúny szemem mögött nem az édesanyám képe elevenedett meg, sokkal reménytelenebb. Kertész Imréjé. Láttam őt, hosszú hajlott, nehéz alakját, mint egy ellen Kolhász Mihályt, aki nem keresi az igazságát, mert az igazsága már megtalálta őt. Láttam egyenként a mondatait, a lassú, hajlott, nehéz mondatokat, melyek föltartóztathatatlanul imbolyognak a végső puszta belátás felé. A kolléga ezen közben bejárta útját, íme érti az életét. Az őt ért agressziót, mert nem tehet mást, most is, mint mindig, törként mohón megmarkolja, és a pengét önmaga ellen fordítja. De az erő és a keserű gyönyör, amivel gondolatai ezúttal, mint egy kezet emeltek rá, őszinte vadságával szinte megrémíti. Mindent, mindent, mindent értek, mindent átlátok már, hollóit szárnyát hallom suhogni. Igen, betelt.